kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa nyugodtan töltötte az éjszakát a kórházban, közölte a Szentszéki Sajtóközpont ma reggel. A pápa egészen jól aludt, írták e-mailben. A Szentszéki Sajtóközpont tegnap esti közleménye szerint a Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. Tegnap este 9 órakor Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár vezetésével rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter téren Ferenc pápa és minden beteg egészségéért. A keresztények 2000 év óta imádkoznak a veszélyben lévő vagy beteg pápáért. Most is, amióta Ferenc pápát a Gemelli klinikán kezelik, erőteljes ima emelkedik az Úrhoz, a hívek és a keresztény közösségek részéről. Mi is nyilvánosan csatlakozunk innen a pápa otthonából, mondta Pietro Parolin. A bíboros a betegeket védelmező Szűz Mária közbenjárását kérte az egyházfő minél gyorsabb felépüléséért. A 2026. januári illetményükkel 6 havi fegyverpénzt kapnak a fegyveres testületek tagjai, így a Magyar Honvédségben szolgáló katonák is, jelentette be a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Beszéljünk a pénzről. Most jövök a parlamentből, pénz áll a házhoz. Miniszterelnök úr megerősítette, hogy 2026. januári illetményével a fegyveres erők és így a katonáink természetesen megkapják a 6 havi fegyverpénzüket, fogalmazott Szalai Bobrovnicki Kristóf. Hangsúlyozta, nem csak ezt az ígéretünket tartjuk be. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy 2022-ben és 2024-ben ígéretünknek megfelelően egyaránt kétszámjegyű százalékkal emelték a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítők illetményét. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság azon dolgozik, hogy megszólítsa azokat, akik még nem mozognak, sportolnak rendszeresen, mondta Révész Máriusz államtitkár a FUTA cég díjátadóján Budapesten. Kiemelte, az aktív Magyarországért állampolgárság programjai azt a célt szolgálják, hogy csökkenjen Magyarország lemaradása e tekintetben, például a skandináv országokhoz képest. Egy kutatást említve kitért arra, hogy a magyar lakosság 59%-a mondja azt, hogy soha nem sportol, szemben például Finnországgal, ahol mindössze a lakosság 8%-a, a svédek 12%-a, a szlovének 25%-a állítja, hogy soha nem sportol. Távozik a posztjáról a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatója március 5-ével, közölte a társaság a távirati irodával. Mager Andrea közös megegyezéssel távozik a közlemény szerint. Munkáját a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagjaként folytatja. A leköszönő vállalatvezető 2022. június 15-e óta állt a Szerencsejáték ZRT élén, amely az elmúlt időszakban megerősítette piaci pozícióját és árbevételi csúcsokat ért el, írták. Mager Andreát a kormánypártok frakciói jelölték a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsába. A jelöltet az országgyűlés tegnap megszavazta. Az európai gazdákat, az európai polgárok mindennapi kenyerét meg kell védeni, hangsúlyozta az agrárminiszter az M1 aktuális csatornán. Nagy István szerint erre azért van szükség, mert a közös agrárpolitika átalakítását célzó uniós javaslatokkal, amelyek között szerepel például a területalapú támogatások elvonása és az állattartók megadóztatása, teljes mértékben átkívánják alakítani az európai agráriumot. Ugyanakkor az EU nem érzékeli, hogy ez a mindennapi élelmezés biztonságot veszélyezteti, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Napközben javulnak a látási viszonyok, illetve a legtöbb helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton azonban maradhatnak tartósan borult párás részek. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a Dunántúlon. A déli délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron környékén időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 6 és 14 fok között várható. Késő estére mínusz 2 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Paulovics Zsolt túravezetővel.
Hány földrészen jártál már így hegyet mászni?
Hát Ázsiába, Amerikába, amerikai kontinensen, Európa. Afrikába nem vágyom, mert ott meleg van.
Az a Kilimandzsáró, nem?
Hát azért ott is meleg van, ott 4 évszak megy föl a hegyre, de azért nem véletlen, hogy alig van már hó, meleg van. Egyrészt ott a megérkezésnél is meleg van, ott a felső táborokban is azért van meleg. A Lenin csúcson is 5000 méteren van, mikor 28 fok van pluszba.
Fontos, hogy hideg legyen?
Én hidegkedvelő vagyok. Én a meleget sokkal rosszabbul bírom, mint akár a mínusz 20 fokot.
És észrevetted azt, hogy valóban melegszik a föld?
Jéhajjaj.
A klímaváltozást?
Bizony, hogy észrevettem. Hát 35 éve járom Ausztria hegyeit, és bizony egy-egy gletszer több száz méterrel följebb van már, amit én tapasztaltam. És a fényképeim alapján úgy néha úgy megrettenek, hogy hopp, ez itt volt. És tényleg itt volt. És most már hol van? 100 méterrel följebb, vagy 200-zal.
Ezek ilyen jégfolyók, ugye?
Jégfolyók, igen, a gletszerek. És teljesen fölhúzódnak már. Én látom, hogy sokkal fentebb vannak, fogynak.
Ugye egy időben mentek a hírek arról, hogy mennyi szemét van az Everesten, nemrégiben szerveztek akciót, hogy egy részét legalább összegyűjtsék és lehozzák. Én nem mondom, hogy a hegymászás ilyen környezetszennyező iparág, tehát mindent nem lehet lehozni nyilván.
Az a baj, hogy szerintem az egyének tehetnek róla. Ha pont a Lenin csúcsot nézzük, amikor először jártam ott, nagyon megrendtentem, mert a tábor mögött, amikor fölmentem egy kis dombra, hát leesett az álom, mert annyi szemét volt, minthogyha itt a egri szeméttelepre most kimennék, amerre elláttam, csak szeméttelep volt. Én nem tudom elképzelni, hogy miért dobják el a szemetet. Mi összeszedjük egy nejlonzacskóba, letesszük a sátorba, és akkor megyünk le, akkor felkötjük a hátizsákunkra, és levisszük. Szerintem az egyén felelőssége is kell, hogy legyen ez, hogy ne szemeteljünk. Mert ugye azt látni kell, hogy amit a természettől elveszünk, az a természet majd egyszer visszaveszi. De azért jó hír az is, hogy például ott is a Kirgizisztánban is most már felemelték az engedélyeket, és most már szerveztek szemétszállításokat. És sok minden eltűnt a hegyről, hála az égnek.
Mi ez a szemét? Ételezacskók?
Ételezacskók, sörös üvegek, minden, gázpalackok, minden kidobtak oda. Mostanra összeszedték, és egyre jobban figyelnek erre. Én szerintem a világ most már erre rájön, hogy ezt nem lehet büntetlenül tenni.
Mi a következő csúcs, ahova mész?
Most a Kaukázusba megyünk, a Mont Kazbekre.
Az mi?
5054-es.
Kazmek?
Kazbek. Nyáron, és akkor utána Lenin lesz újra.
Nem adod fel?
Hát nem.
Miért nem mész mondjuk az Elbrusra?
Na itt is, a tömeg miatt. Hát én mindig általában olyan helyekre szervezek túrát, vagy megyek, ahol nincs nagy tömeg. Ezért az Elbrus, az már ki van lőve, én Nepálba se szeretnék menni, mert ott is sorba kell állni. Sok helyen. Nagyon-nagyon sokan járnak oda. A többi helyeken, szerintem a Kaukázusban, meg a Pamírban is sokkal kevesebb az ember. Például a Csimboraszon egy-két csapattal találkozunk csak. Szerintem ott kevesebben mennek, mint Ázsiába. Vannak, mert mennek, csak éppen kevesebb ember jut egy napra, mint Ázsiába, Nepálba. Ott több ezren vannak, itt meg csak 100-an. Nem mindegy. És akkor egy-egy napra kevesebb csúcstámadás jut, mint ahol sokkal több ezer ember van.
És amíg megy veletek a guide, ugye? Föl is megy a csúcsra veletek?
Nem, végig velünk van.
Egy idő után magára hagy.
Nem, végig velünk van. Hát ott már kialakult egy forma a Csimboraszon, meg ott az Andokban is nagyon jó barátságban vagyok ott a irodá vezetőjével, és akkor ad nekem guide-okat, együtt dolgozunk, együtt határozzuk meg, hogy legyen, mint legyen, úti cél, hogy legyenek a pihenők, hogy legyenek akklimatizációs napok, tehát együtt dolgozunk, ugyanolyan partnerek vagyunk, mint más munkahelyen.
Hány dél-amerikai országban jártál túrázni, vagy hegyet mászni?
Hát Kolumbia és Ecuador. Kolumbiában a dzsungeltúrákat szerveztem.
Az milyen? Beültöztek hát, Rambónak?
Nem, hanem az Amazonas területén egy kis szigetre mentünk, és akkor ott van a szállásunk, és onnan jártunk a Amazonas vidékét, éjszakai dzsungeltúra, krokodilles, majmokat néztünk, éjszakai pók lesen voltunk, meg ilyen ehhez hasonlók.
Akkor itt nem a hegyekről szólt a történet?
Hát nem a hegyekről, de hát ez is a természet végül is, meg ez is erdőség, úgyhogy ez meg egy érdekes szerete. Ha már az ember Dél-Amerikába jár, akkor nyilván ezt is meg kell tekinteni.
És mennyire vagyunk mi felkészületlenek az ilyen helyekre, hiszen itt élünk a mérsékelt övben.
Nyilván ott is van a dzsungelben egy helyi guide-unk, egy indián, ott élő benszülött. Hát ő sokat vigyázott ránk, és én is felkészületlen vagyok egy ilyen dzsungeltúrára, mert nyilván nem ismeri annyira az ember a dolgokat. Én csak meg akartam fogni egy fát, hogy rátámaszkodjak pihenni, és elkapta a kezemet, és akkor rámutatott, hogy nézzek oda, és ott volt egy skorpió. Tehát semmihez szinte nem szabad nyúlni, vagy meg kell gondolni, meg ha már tudjuk, mert háromszor is jártam ott, most már tudom, hogy mire kell figyelni. Tehát ilyen tárgyakat gyorsan, meg önkéntelen ne fogdossuk meg figyelem nélkül. Ilyen formán persze, hogy felkészületlenek vagyunk, mert egy más világ.
Baleset ért már téged?
Igen, baleset végül is annak mondható. Óvatos duhaj vagyok, én általában, hogyha túl nagy a kockázat, akkor visszafordulok. Vagy szigorúan betartom azokat, hogy ha az idő már lejár, és nem érünk vissza, akkor visszafordulok. Rengetegszer volt olyan hegy, ahol az első 10 próbálkozás nem is sikerült.
Melyik volt ez?
Hát ez egy kisebb hegy volt, de mindig olyan körülmények voltak, hogy muszáj volt visszamenni. De már azóta 10-szer is megmásztam, tehát a hegy megvár, én mindig azt mondom. De azért nehéz az egész, mert sok ember ugye sok pénzt beleinvestál, hogy elmenjen, és amikor ott van, akkor mindenképpen ne akarja mászni, hogy fel akar jutni, mert tudja, hogy lehet, hogy többé nem lesz rá lehetősége. Szóval a pénz, meg ezek a korlátok nagyul. De viszont én mindig azt mondom, hogy az egészség, meg az élet, az többet ér. Tehát, hogyha lejárt az időnk, vagy éppen olyan körülmények vannak, akkor inkább menjünk vissza, mert akárhogy is, de még lesz lehetőségek rá, hogy visszamenjünk. De ha ott maradunk, akkor már többet nem tudunk tenni a dolgokért, hogy feljussunk. Úgyhogy inkább a biztonság. Én mindig arra törekszem.
Térjünk vissza a magyarországi túrázásra. A lába mindig kéznél van, ezt mondják, tehát túrázni, elkezdeni az igazából bármikor elkezdhető. Nem kell várni, hogy majd ekkor, majd ha ilyen cipőm lesz, majd ha lesz pénzem erre, vagy ha majd olyan idő lesz, igazából tegnap sem volt egy jó idő, én szombaton azért hívtalak föl igazából, hogy lemondjam a részvételemet, a végén meg még az lett belőle, hogy kocsit is ajánlottam föl, hogy viszak embereket. Szóval nagyon jó volt így is túrázni. Mi az, ami mégis motiválhatná az embereket arra, hogy kezdjék el?
Az egészség. Én szerintem az egészség. Én úgy gondolom, hogy a embernek a mozgás az a egyik fő eleme. Tehát a mozgás mindenre jó. Az emésztésre, az egészségre, a szívre, a tüdőre, az érrendszerre, mindenre hat. És persze a súlyunkat is tudjuk vele csökkenteni éppen. Ami szintén káros az egészségre, ugye, hogy a túlsúlyos az ember. Régen sem voltak ilyen szuper cuccok. Emlékszem, én a tárgyam a melegítőben jártam meg. Olyan sportcipőben, ami ma már ugye... azt már kinevetnék, és hát persze a Tátra meg is ette azt a cipőt, volt, mikor a cipőfűzőmmel körbe kellett tekerni a talpát, hogy ne váljon le. De én úgy gondolom, nem felszerelés kell oda, hanem akarat. Ha valaki akar, akkor megy. Annak idején a első Everest megmászó kis kenderkötelet használtak, meg hogy hívják azt, amit a csizmába tesznek.
Kapszát.
Úgy mentek föl, meg vitték a tűzifát a hátukon.
Nekem van egy olyan bakancsom, amit használtak Hilariék is, bőrbakancs, de ezt megszívja magát vízzel. A szögek a talpán, az legalább párja, 3-4 kiló.
Igen, úgyhogy azt mondom, hogy először nem az kell, hogy majd legyen jó ruhánk, meg jó cipőnk, hanem akarat kell, hogy el kell menni, el kell indulni, és akkor az embernek mozognia kell, mert sokkal jobban érzi magát utána, meg mindenre kihat. Én el nem tudnám képzelni a mozgást nélkül az életem.
Említetted a mozgást, tegnap miután a túrának vége lett, te még fölrohantál Budapestre egy kézilabda meccset levezetni, ott is azért egy pár kilométert fut az ember, tehát te tudod, hogy a mozgás az tényleg fontos, vagy szereted is. A következő túrát itt Magyarországon, tehát nem a Csimboraszóra vagy a Lenin csúcsra, mikor vezeted?
Nem Magyarország lesz, de Szlovákia a szlovák paradicsom, az március 9-én lesz, és március 16-án pedig ugye a északi középhegység legmagasabb csúcsai 2, akkor pedig megyünk a Csóványosra, a Börzsönybe.
Kívánom, hogy sokan tartsanak velünk, mert én is szívesen mennék veled a Csóványosra, bár már jártam ott, nyilván a kék túra útvonalába esik. A Börzsöny legmagasabb pontja hány méter is?
890.
Tehát azért leküzdhető akadály mindenki számára, legalábbis reméljük, hogy mindenki számára. Aki elmegy veled, az biztos, hogy kibírja, de egyébként nem olyan nagy kihívások ezek, nem? Szinte csak akarat kell sok esetben.
Meg egy kis mozgás. Tehát, hogyha az ember egész nap a fotelbe ül, meg a számítógép előtt, meg a televízió előtt évekig, és akkor úgy gondolja, hogy felmegyek a csóványosra, az úgy nem működik. Az egy alapvető mozgás kell.
Köszönöm szépen Paulovics Zsoltnak, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
Köszönöm is a lehetőséget.
Most egy novella következik, a felolvasó Tóth Levente.
Fekete István, februári hírek. Belekapaszkodott a tél a földbe. Fagyos ezer ujjával megmarkolta a göröngyöket, és hideg arcát a barázdákra hajtotta. Jeges ölelésétől megkeményedett a dombok háta, és a vakontúrások összehúzták magukat fázósan, kicsire, keményre. A fák meg úgy tettek, mintha már nem is élnének. Összeveregették fagyos ágaikat, mintha szárazak lennének. Összehúzták törzsüket, hogy vékonyabbnak lássanak. Ilyenkor meg is repedtek néha, és ha szél nem volt, halotti mozdulatlanságban álltak, mert tudták, hogy a tél csak a halottakat nem bántja. Csendes hidegen jártak a patakok is. Húpadok alá bújtak, melyek leszakadt hídként lógtak a víz felett, és csak susogtak, mert ha a tél meghallotta a parttal diskuráló csobogásukat, holttá fagyasztotta a sustorgó kis hullámokat. Pedig a vizek messziről jöttek, és sok mondani valójuk lett volna kíváncsi nátszálaknak, melyek a patak fölé hajoltak, és hiún nézegették magukat a kékes tükörben, melyben kopott csóvájuk mellett fehér felhőbárányok legelgettek, és éjszakánként apró csillagok ringatták magukat. A hónap elején pár napig úgy látszott, mintha vége lenne a télnek. Kisütött a nap, megcsordultak az ereszek, és a nomád lelkek istene nagy foltokat égetett a tél fehér gúnyáján. De a február nem hagyta magát. Még azt mondják, egy húron pendülök azzal a vékony pénzű, tavaszba kacsintó márciussal, gondolta. Na, azt már nem. Tél vagyok én még a javából, azt a jégen kopogóját. És olyan havat küldött szalonka váró gondolatainkra, hogy azonnal előhúztuk a szánkónkat. A szánkóra ocsús zsák, lóherekötegek kerülnek, és az életet széthordjuk a határban. Az etetők nagyon látogatottak, szinte zsúfoltak. Foglyokon kívül sármányok, tengelicék is ott keresgélnek, sőt, ami igazán nem kívánatos, az egyik etető alól fekete és szürke varjak rebbennek el. A távolság nagy, de azért megpróbálom az egyik szürkét leszólítani. A szürke gyorsan és egészségesen távozik. Az egyik etetőoszlop végén karvaj üldögél. Jobb helyet is választhatott volna. Az etető körül madártól a gazember csak bevárna. Meddő kívánság, de azért odalövök, amikor fellibben a levegőbe. Hullatolla. Talán nem jön vissza. Nyulak szaladgálnak a szánkó körül kettesben, hármasban. Szaglálódnak, veszekednek, érillésre méltó jóvérű legények. Ebben a hidegben. A fákon itt-ott egerész ővek gubbasztanak, az egyik fa alatt fogoly csapat szedeget. A fa tetején ül az őv. A foglyok egyáltalán nem izgatják, pedig csak le kellene ereszkednie, és már is meg lenne az ebéd. Azaz, nem egészen. Az ebédet még meg is kellene fogni, az pedig veszedelmesen gyorsan repül. Még ha hurokban lenne, vagy betegen vászorogna, de így nem is erőlteti a dolgot. Szarvasok, őzek a fenyves részekbe húzódtak. Itt vág legkevésbé a szél, itt lehet legjobban meghúzódni, és valami kis gyenge élelem is akad. Nagy lóhere kötegekkel toldottuk meg a sovány harapnivalót. Még egy kis kitartás, bíztatom őket gondolatban, bár könnyű ezt mondani, aztán hazamenni, ahol -10 helyett +20 fok van. De itt kint, ahol orgonál a szél, hordja a havat, és nincs pihenés sem éjjel, sem nappal, küzdeni éhséggel, riadozni embertől, állattól, itt kitartani nehéz. Nagyon nehéz sor. Itt-ott rókacsapa is látszik a havon, kevesebb, mint tavaly. A róka gerezna most a legszebb, dús, tömött és fényes. A moslőt róka bőre nem hulladja a szűrét, nem kopik és megéri a festést is, állá sarki róka, vagy amilyen állá éppen jól esik, úgysem hiszi a kutya se, hogy valódi. Akinek azonban se élete párja, se hölgyismerőse nem kíván rókával pompázni, az vadászmuffot csináltat belőle. A rókabőr kapitalisták pedig kocsibundát. talpigérű, kétaraszos, széles gallérú vidám menedéket, melyben fittyet lehet hányni akár Szibériának is. Olyan bundát, amelyel négy család csemetét is be lehet takarni a pozdorjává játszott gyermekszobában, hol a nebulók egymás után szunnyadnak el. Nem győzve kivárni, hogy édesapjuk elfogja a plébános bácsi 21-esét, melyre immáron 8 éve utazik. Akinek pedig van már ilyen öreg szerszámja, az eladja a bőrt. El. Olvasta már az újságban, hogy a róka bőr 2-16 pengő. Nem sok, de hát mit csináljon? Az is pénz, és annak ma sok helye van. Egyszerre aztán bekiáltanak a kapun. Van-e valami bőreladó? Van. Jöjjön csak be, szomszéd. A szomszéd forgatja a bőrt, de csak az ujja hegyével fogja, mintha mérhetetlen undor fogná el az ilyen satnya szemétáru láttán, aztán lemondóan megjegyzi, tavalyi, a tulaj felhördül, az ángyat ér, de 2 hét előttem, adja ide azt a bőrt, majd megveszi a Mózsi. A szomszéd azonban nem adja, a Mózsi, az csak jó dolgokat vesz, kérem, mit tetszik érte kérni? 12 pengőt. A szomszéd visszaugrik, mintha tüzes vasat dugtak volna az orra alá. Messze eltartja magától a bőrt, és hunyorogva nézi, mint valami kis förtelmes semmiséget. Ezért? Ha meg se nézném, kérem. Na, de van egy vevő, akinek ilyen olcsó dolog kell. Vadász muffot akar csináltatni, hiszen ez egy patkánybőr egy rendes rókához képest. A tulajdonos fékezi magát, hogy valami csúnyát ne mondjon, aztán mégis megszólal. Patkánybőr? Ez fájt neki legjobban. Hát mutasson különbet, megveszem. Kérem, lelkendezik a szomszéd, itt van. És kihúz egy igazán gyönyörű gereznát. Dús farka, mint a zászló, erős, 1/2 méter hosszú, és a tulajdonos nyel egyet. Lefőzték. Ez aztán a bőr, kérem. Szeretettel simogatja, arcához szorítja, mint a bársony. Magához öleli. Itt van szőr, itt van fogás, itt van farok, itt van minden. Ilyen bőr minden 10 évben egy terem a bakonyba. De azt is én veszem meg, nem ám a Múzsi? Ezért ad pénzt a szegény ember. Ez érték. A tulajdonosnak eszébe jut, hogy a felesége kopott boája helyett illene már újat csináltatni. Elfogja a jótevés édes ösztöne is megkérdi. Ha, mi az ára? A szomszéd legyint. Semmi. Egy potom. Cserélünk, hogy a tekintetes úr se károsodjon. Ráfizet a tekintetes úr 8 pengőt. A tulajdonos már elhatározta magát, hogy a bőrt megszerzi, de a 8 pengőt sokalja. Nézze, szomszéd, adok 5 pengőt és vége, de egy vasat se többet, egy vasat sem. A szomszéd meg van sértve, szinte szomorú. A tekintetes úr viccel a szegény emberre, ez nem szép. Én csak egy szegény ember vagyok, de ez bánt. 5 pengő ezért a bőrért. És meglobogtatja a csodás szörmét. Ezért a gyönyörűségért. Mit mondtam? 8 pengőt? Nem, igaza van a tekintetes úrnak, nem 8. Én máskor is jövök ide. 7, legyen 7, tessék. A tulajdonos nem veszi el. Nem adok 7-et, adok 6-ot, itt van, vagy vigye a bőrét. A szomszéd az égre néz, teljesen le van sújtva, és a markát tartja. Most már a tulajdonosnál van a szép bőr. A szomszéd úgy néz rá, megtörve, mintha édes gyermekétől búcsúzna. Tessék már elvinni, mert a szívem szakad meg. Ilyen üzlet, ilyen üzlet. És néz a bőr után, még csak el nem tűnik. 2 hét múlva vadászat van. A szép bőr tulajdonosa megkérde egyik barátját, hol csináltatta csinos új mufját, melynek szőre olyan ismerős. Hát volt egy szép rókabőröm, odaadtam a szomszédnak azzal a feltétellel, hogy ráfizetek 3 pengőt, de egy muffot kell nekem egy kisebb bőrből csinálnia. A szövetanyagot én adtam. Tudod, az öreg a szűcsmesterséghez is ért. A tulajdonos nem szólt semmit. Megismerte a patkánybőrt. Még a következő körben is morfondíroz. Mi most mind a ketten azt hiszük, hogy én is lőttem egy rókát, meg ő is. Pedig csak egy róka esett. De azt a szomszéd lőtte.
Fekete István februári hírek című írását hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beata és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok! A most elhangzott adást pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 23. részét hallják. Felolvassa Dér Gabriella színművésznő.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Tanuljuk meg az elfogadást. Sok mindent megtudhatunk általában a meditáció hagyományáról, ha szemügyre vesszük a sajátosan a mantráról szóló tanítást. John Mayne a következőképpen nyilatkozik róla a Szótól a csendiglapjain. Nem jelentéktelen tényező, hogy miként választjuk ki a mantrát. Eszményi esetben a tanítónkkal egyeztetve választjuk ki. Ha nincs tanítónk, aki segíthetne, olyan szót kell választanunk, amelyet a keresztény hagyomány évszázadokon át már megszentelt. E néhány szóból világosan kitűnik, hogy azért vágunk neki az útnak, mert kaptunk valamit, attól függetlenül, hogy támaszkodunk-e tanító segítségére, vagy önállóak vagyunk. Magát, a mantrát úgy kapjuk. Akár valakitől személyesen, akár a hagyománytól, ezért pedig mindig ajándék alkotja utunk kiinduló pontját. Úgy haladunk előre, hogy hűségesek vagyunk a kapott ajándékhoz, azaz megtanuljuk, hogyan fogadhatjuk el, s hogyan ismerhetjük fel azt a nagyszerű és csodálatos tartalmat, azt a végtelen nagy lelkűséget, amelyet magában foglal. Ha kézzelfogható dolgokat kapunk ajándékba, rendszerint nem sokáig tart a varázsuk. Egy idő után már nem tűnnek annyira újnak, mint akkor, amikor megkaptuk őket. Lelkitéren azonban az ajándékok ereje folyamatosan nő, mert egyre világosabban felismerjük a mögöttük húzódó nagy lelkűséget. Az ilyen ajándékok nem veszíthetők el. Bármi hihetetlen is, a mantra apró ajándéka Isten véghetetlen nagy lelkűségét közvetíti számunkra, mintha az isteni nagy lelkűség csatornájaként működne. Úgy haladunk előre, hogy hűségesek vagyunk ahhoz, amit kaptunk. Ugyanúgy meg kell tanulnunk az ajándékok elfogadását, ahogyan meg kell tanulnunk, hogyan fogadjuk el mások szeretetét. Vallási és egyéb téren a problémáink nagy része abból fakad, hogy mindig mi akarunk először szeretni. Mi akarunk ajándékot adni másoknak. A valódi bölcsesség és a valódi alázat, vagyis az egyetlen bölcsesség azonban azzal szembesít, hogy először meg kell tanulnunk, hogyan fogadhatjuk el mások szeretetét, mert csak azután tudunk szeretni. Először meg kell tanulnunk az elfogadást, adni csak ezután tudunk. Az ajándék elfogadásához pedig mindenre szükség van, amit csak adni tudunk. Az ajándék elfogadásában nincsenek félmegoldások. Mindenünknek, amink csak van, nyitottnak kell lennie az ajándékra. Utunk során sokféle megpróbáltatással, nehézséggel és próbatétellel szembesül hitünk, külső és belső téren egyaránt. Talán kételkedni kezdünk abban, hogy a megfelelő ajándékot kaptuk-e. Talán felmerül bennünk a kételj. Lehet, hogy lemaradok valamiről. Ha mindenemet odaadom azért, hogy elfogadjam ezt az ajándékot, talán lemaradok a többi ajándékról, amelyben szintén részem lehetne. Ott van aztán bonyolultságunk tapasztalata. Önmagunkra tekintve észrevesszük, milyen sokféle réteg és szint van bennünk, s hány meg hány területen törekszünk a teljességre. Ennek láttán talán így kiáltunk fel. Nem rövidítem-e meg magam, ha csak ezt az apró ajándékot fogadom el? Elég lesz-e ahhoz, hogy megadja nekem a teljességet? Nyugtalanság is erőt vehet rajtunk, mégpedig a következő kérdések formájában. Nem lehetne felgyorsítani az egészet? Nincs olyan út, olyan hely, olyan könyv, vagy bármi más, ami felgyorsítaná a folyamatot? Kivétel nélkül mindenki átél efféle nehézségeket. De minden alkalommal tudjuk, hogyan kezeljük a felmerülő nehézségeket. ismételjük a mantrát. Elfogadjuk az ajándékot. Efféle nehéz időszakokban sokan felhagynak a mantra ismétlésével, s ezért nem ismerik meg az ajándék nagyszerűségét és a mögötte rejlő nagy lelkűséget. Ennél szomorúbb dolgot nem is tudnának tenni. Elszalasztják a kínálkozó lehetőséget, nyomban abban a pillanatban, amikor hallatlan nagy lelkűséggel feltárul előttük, mert a próbatétel ideje mindig az elmélyülés ideje is egyben. Időnként nincs más dolgunk, mint hogy egészen tiszta hittel, gyermeki bizalommal, és roppant bátran mondjuk a mantrát, nem azért, amit nyerhetünk vele, hanem egyszerűen csak azért, mert ajándékban részesültünk, és hálátlanság lenne, ha visszaadnánk. Ha hűségesek maradunk a mantrához, az egész zarándokúthoz maradunk hűségesek, amelyet a mantra jelképez és spirituális téren magába foglal. Zarándokutunk a teljes egységesülés és a beteljesedés felé tart, s oly hatalmas örömöt jelent, amelyet semmilyen belső vagy külső tényező nem tud alásni. Afelé a hely felé tartunk, ahol már semmilyen hamisság nincs bennünk, hanem egyszerűen csak szeretet van. A mantra pedig csodálatosan leegyszerűsíti a folyamatot, mert rávilágít, hogy zarándokutunkat nem csak úgy kivetítjük a jövőbe, hanem már most, a jelen pillanatban is zajlik. Zarándokutunk során nem az a kérdés foglalkoztat minket, hol fogunk tartani egy év múlva, és meddig jutunk el 10 év leforgása alatt. Zarándokutunk vezérmondata így hangzik: itt vagyok, valóban itt vagyok. Ha valaki gyökeret ver a jelen pillanatban, s gondolatban a jövőjénél, nem, s gondolatban a jövőnél és jövőbeli feladatainál időzik, akkor nem a képzelő erejének adja meg magát. Ráébred, hogy a jövő ott van, Isten jelen pillanatának misztériumában, és ebbe a dimenzióba hatolunk be saját szívünkön keresztül. Az ilyen ember lassan megérti, hogy minden kereszténynek profétai látásmódra van hivatása. Észre kell vennie, hogy Isten jelen pillanata magába foglalja az időt, a jövő formája pedig ott van a jelen struktúrájában. Ha a mantrát mondjuk, ha hűségesek tudunk maradni az ajándékhoz, amelyben részesültünk, akkor megtanuljuk hallani és látni, elkezdjük megismerni és szeretni azt, ami van. Nagyobb öröm rejlik a hallás, a látás, a megismerés és a szeretet ezen formájában, mint amennyit eddig be tudtunk fogadni. Az öröm kitágítja a szívünket és az értelmünket, míg bele nem veszünk Krisztus szívébe és értelmébe. Óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés, hogyan lehetséges, hogy mindezt elhiszem, de mégsem tudok ennek megfelelően cselekedni. Mivel magyarázható, hogy bár világosan látom, mennyire értelmes, valóban elhiszem, igazán tudom, hogy mindent felülmúlóan értelmes, s úgy érzem, az igazság közelében vagyok, mégis elmaradok tőle. Azzal magyarázható, hogy nem elég, ha az értelmünkkel hallunk és látunk. A szívünkkel is hallanunk és látnunk kell. A meditáció során azon vagyunk, hogy megnyissuk szívünk szemét és fülét. A meditáció valódi munka. A munkához pedig idő kell. A munkához állandóság kell. Hitet igényel. Bátorságot követel. Ha viszont már nyitva van szívünk szeme és füle, minden kettőség és megoszlás megszűnik bennünk. Nem bukunk már el, és nem maradunk el attól, amit felismertünk, mert a látó és halló szív tökéletesen viszonyul ahhoz, amit lát és hall. Olyan ismeret születik ilyenkor, amely nem a kívülálló és külső megfigyelő ismerete, hanem azé, aki részesedik abban, amit megismer. Az igazi megismerés Istenben van, és Isten arra hív minket, hogy ismerjük meg. Lássuk és szeressük őt, mégpedig úgy, hogy teljesen egyek vagyunk vele.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 23. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!